Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A szorvány magyarság megmaradása össznemzeti érdek és a szorvány össznemzeti érték, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára Aradon az RMDS központi Magyar Szorvány napi rendezvényén. Nacsa Lőrinc rámutatott, a magyar kormány az elmúlt 15 évben mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar szorvány közösségek számára is elérhető legyen mindaz, ami a megmaradásukhoz, anyanyelvük és kultúrájuk ápolásához elengedhetetlen, a magyar nyelvű oktatás, a közösségek nemzeti öntudatának erősítése és a magyar egyházak támogatása terén. Tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy április után is közösen folytathassuk ezt a munkát azért, hogy utánunk 100, sőt 1000 évvel is legyen itt Aradon, Kolozsváron, Temesváron és mindenütt Erdélyben, aki magyarul beszél és magyarul érez. Biztosíthatom önöket arról, hogy ebben továbbra is partnerként számíthatnak Magyarország nemzeti kormányára, fogalmazott a nemzetpolitikai államtitkár. 20 katolikus iskola teljes modernizációját támogatta a magyar kormány Libanonban a legkorszerűbb oktatási eszközök beszerzésével, s több mint 100 tanár továbbképzésével, jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Beirutban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Hungary Helps projektátadó ünnepségén közölte, hogy Magyarország büszke 1000 éves keresztény államiságára, és ekként különös felelősséget érez az üldöztetésnek kitett keresztények iránt világszerte. Méltatta a libanoni katolikus közösséget, amelynek a szavai szerint rendkívül fontos szerepe van a helyi társadalomban, hiszen iskoláik, kórházaik és szociális intézményeik mindenki előtt nyitva állnak, vallási hovatartozástól függetlenül. A határőrizet szolgálja az európai emberek biztonságát, enélkül nem lehet szó közbiztonságról, nemzetbiztonságról, gazdasági fejlődésről, hangoztatta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György azt mondta, az Európai Parlament által tavaly megszavazott migrációs paktum szerint Magyarországnak egy 30 ezer illegális bevándorlót befogadó tábort kellett volna építenie. Ezt nem tettük és továbbra sem tesszük meg, fogalmazott. Hozzátette, az uniós tagállamokat a migrációs paktumhoz kapcsolódó eljárásrendnek megfelelően kategóriákba sorolták. Magyarország a harmadik kategóriába tartozik, azok közé, ahol nincs migrációs nyomás és a veszélye sincs meg. Kiemelte, a kvóták szerint Brüsszel megállapítaná, hogy Magyarországra hány migránst kellene áthelyezni, kötelező lenne az ellátásuk, a menekült kérelmük elbírálása. A magyar családpolitika példaként szolgál a nemzetközi térben. Az Egyesült Államok például a babakötvény mintájára vezeti be a Trump számlát az újszülötteknek jövőre, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten. Kont Zsófia, a Kopp Mária Intézet a családokért és a népesedésért által alapított Családi Értékek Nemzetközi Hálózatának 7. konferenciáján elmondott köszöntője után azt mondta, a múlt heti magyar-amerikai csúcs találkozón az Egyesült Államok is kiállt a magyar családpolitika mellett, és az ott született eredmények is a magyar családokat segítik. Magyarország megerősítést kapott, hogy a családokat, a hagyományos családi értékeket kell támogatni, a migrációt és a gender propagandát előtérbe helyező liberális értékekkel szemben, fogalmazott az államtitkár. Sport. A férfiaknál a kalapácsvető Halász Bencét, a nőknél a síkfutó Takács Boglárkát választotta az év legjobb atlétájának a Magyar Szövetség. A Magyar Atlétikai Szövetség honlapja emlékeztet, hogy a múlt hétig a budapesti honvéd, azóta pedig az MTK színeiben szereplő Takács idén 6 alkalommal javított országos csúcsot sprint számokban. 50, 60, 100 és 200 méteren, valamint a 4x100-os váltó tagjaként. Halász Bence többször megjavította idén egyéni rekordját, amely jelenleg 226 cm-rel jobb, mint amennyivel nekivágott az esztendőnek, ráadásul megszerezte pályafutása harmadik világbajnoki bronzérmét. Végül az időjárásról. Északon borult, párás, foltokban ködös idő várható, míg délen kevesebb lesz a felhő, de ködfoltok itt is előfordulhatnak. A szitáláson kívül helyenként kisebb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt 3 és 8 fok között alakul, de a szeles, délnyugati tájakon 9 és 11 fok is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Irodalom folytatásokban. Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 16. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Elek. Elek nevét e fába vésem, s ne felejts el, megkoszorúzom. Kisfaludi Károly. Katalin olyan kedvezőtlen körülmények között utazott el azon az októberi hajnalon, akkora késéssel s olyan elcsigázva érkezett Pestre, hogy sokáig úgy hitte, maga se tudja, mint ért a fővárosig zsúfolt, kellemetlen, lassú vonatán. Sokkal később, mikor már minden eltávolodott és megrögzült emlékezetében derült ki, hogy mégiscsak észrevett egyet s mást kívül és belül a szerelvényen, csak túlságosan el volt foglalva magával sem, hogy azonnal elrendezte volna magában a képeket. Ha évek múltán olykor a dabadi út jutott eszébe, idegrendszere azonnal védekezni kezdett, s a sikamlós, veszedelmes emlék helyett azt gondoltatta vele: mikor már Pestre mentem, nem kellett a vonat tetején utaznom, benn is volt hely. Csak eleinte sokáig álltam a folyosón. Ilyen összehasonlító, a dabadi epizódra cáfoló kép formájában maradt meg benne az 1946-os októberi utazása. Mihelyt az ablaküvegező munkás fütyülése kísérteni kezdte, a málé, a kakaó, a csepegő dabadi mozdony helyett a pesti út vetült elébe, s boldogan eljátszotta részletekkel, hogy estére érkezett a fővárosba délután helyett, mert a vonat késett, és amerre futott, mindenütt kint dolgoztak a földeken. Több nő dolgozott, mint férfi, suhancok is, csenevész süldő lányok. A föld a sínek mentén olyan volt, mint a hangyaboly, megnyúlt arcú parasztok iparkodtak lelket verni a barázdákba. Jószág alig akadt, ami mégis sovány, de valahogy mégsem a soványság és az elcsigázottság volt jellemző a tájra, hanem az igyekezet. Katalin nemigen törődött ilyen fogalmakkal, hogy földosztás, se parasztok, se munkások körei nem metszették a maga életkörét, de valamit azért megérzett abból, ami történt, míg a vonat végigrobogott vele a fél országon át. Nehezen tudta volna definiálni, mire lett figyelmes. Utóbb valahogy úgy magyarázta el Melindának: ha gyerekkorában utazott valamerre, a parasztok megálltak munka közben, amikor vonat jött. Felnéztek, s mindig akadt, aki utána integetett az utasoknak. Most nem. Senki se nézte a szerelvényt, míg a vonat elhaladt, mintha a földdel lett volna valami elintézni valójuk, amit egy percre se lehetett abba hagyni semmiféle utazás vagy vonaton járók kedvéért. Katalin nemigen ismerte Budapestet, batyuzók igazították útba, mikor végre megérkeztek, s bár nem kellett messzire mennie a pályaudvartól, mégis megriadt. Az a kevés, amit a rosszul világított városból meglátott, nem hasonlított ahhoz a helyhez, amelyre emlékezett. Iskolája felhozta egyszer ide valami kirándulás alkalmával a növendékeit, s mind csak hunyorogtak a fényektől, mikor este hazagyalogoltak a diákszállásra. Elhagyott szülőhelye konszolidáltabb, világosabb is volt a háború utáni Pestnél. Az otthoni, elképesztő méretűnek gondolt bombázás pusztítását nem is lehetett összehasonlítani azzal, amit a főváros szenvedhetett. A pályaudvar melletti utca közepén kilométer hosszú, több méter magas törmelékhalom púposodott. Oldalán piros vonatocska járt fels alá, melybe még este is lapátolták a romot meg a hulladékokat ösztövér figurák. Felettük égett már valami világítás, de egy ponton, mint Katalin gyerekkorában a cukorkás bódékra, karbid lámpát is felszereltek az utcán. Annak a fénye brutálisabb volt, mint a közútié. Ez a kép maradt meg benne az ostrom utáni Budapestről örökre, hogy emberek állnak valami halom tetején, felettük kemény sugárzás, és éjjel-nappal törmeléket lapátolnak egy kurta kis piros szerelvénybe. Katalinnak Surányi Miklósnét kellett keresnie a Podmanicki utcában. Útközben többször elpróbálta képzelni, milyen lesz ez a Surányi Miklósné. S persze teljesen más volt, mint amilyennek gondolta. Jó 50-esnek látszott, utóbb kiderült, hogy csak 42. S az a különös varázslat történt vele, hogy amint az évek múltak, egyre fiatalodott ahhoz az önmagához képest, amelyet Katalin megismert. Surányi Miklósné hajnalnóra mellett mindenki öregedett, kopott. Ő megfokozatosan visszanyerte reális életkorát. Mintha a természet ilyen különös módon akarná kárpótolni valami kárpótolhatatlanért. Kisimuló arccal, harmonikus vonásokkal, szép, okos tekintettel. Az a Surányi Miklósné, aki Katalinnak ajtót nyitott, egyelőre öreg volt. Katalin szemének borzasztóan öreg, és magázta őt. Ez zavarba hozta, gyanakodva pillantott rá, törte a fejét, talán mégis állt Kadarcs Júlia unokatestvére és a nőszövetség levelében valami róla és Kis Sándorról. Azért ilyen merev ez az ismeretlen. Időbe telt, még megszokta, hogy Pesten nem tegeznek mindenkit azonnal. Még egy azon munkakörben dolgozó emberek sem ennyire közvetlenek egymással. Évek múltán aztán persze ez is megváltozott. Volt egy olyan időszak, amikor neki bicóval is pertut kellett volna innia, ha az öreg eltűri, hogy valami érthetetlen új illemkódex szerint egy figy-firigy könyvtáros lány azt mondja neki, te. 1946-ban még nem volt divatban az általános tegeződés. Katalin félszegen ült Surányiné lakásában. Furcsa szoba volt, ahol helyjel kínálták. Ahány bútor darabja mind más stílusú. A könyvespolcokon alig egy pár könyv, a tálaló hátáról hiányzott a tükör. Surányiné észrevette a lány csodálkozó pillantását, s míg a teavíz felfort, közölte, nemrég kapta vissza a lakását. Ennyi bútora maradt, amennyit lát. A többit ellopták, s még nem adott új berendezést az elhagyott javak. Katalinnak fogalma se volt, miféle javakról beszélhet a háziasszony, s egyre bizonytalanabbul érezte magát, mert bár együtt vacsoráztak, Surányi Miklósné semmit se kérdezett a családjáról, életéről, vagy, látva, hogy gyászruhát visel, anyja haláláról, ami vidéken kötelező lett volna, pedig a lány felkészült rá, hogy városa szokása szerint mindenről beszámol. Surányiné teáját sem szerette. Idegen ízű volt, túl erős. Katalin most találkozott életében először jelentős nővel. Anyja nem volt művelt, Matild pláne nem. A diakonisszákat, ha volt is természetes eszük, kötötte az egyházi szókincs és problematika, még érdeklődésük irányát is előírták. Tanárnői képzett szakemberek voltak, de minden komoly kulturális igény nélkül. Az egyetemen csupa férfi tanított, csak a testnevelési előadó volt nő. Nem lévén se ostoba, se tanulatlan, meglehetős biztonsággal felelgetett Surányiné szakkérdéseire, amelyek csak felerészben vonatkoztak könyvtártudományra, felerészben arra, hogy ő személy szerint mit szeret olvasni. Szakmai válaszai hibátlanok voltak. Nem csak Kis Sándorra való tekintettel, saját egészséges becsvágya ösztönzésére is mindig rendesen dolgozott az egyetemen. Csak azt nem értette, miért kell úgy ránéznie valakinek, ha azt feleli kedvenc írója, Gulácsi Irén, a férfiak közül meg Harsányi Zsolt. Ismeri a világirodalmat? Hogyne? Már is sorolta Cronin, Vicky Baum, Rachel Field nevét. Proust? Duhamel? Hemingway? Rázta a fejét. Tildi polcaim mindnek a könyvét látta, de sose jutott eszébe kölcsönkérni egyiket sem. A klasszikusokat ismeri? Azokat igen. Főleg, ami alapvizsgára kellett, jobbára középkori anyagot vagy kora újkort. Kortárs írókat, egyebeket? Az egyetemen már nem igen volt ideje olvasni, pedig szeret. Nagy volt a tananyag. De persze Illyést ismeri, Erdélyi Józsefet is. Surányiné újra töltött magának, kavargatta a teáját. Megkérdezte, volt-e könyvtáruk a középiskolában, hogy ne lett volna külön az alsó, külön a felső tagozatnak, csak azt nem használták. Legfeljebb a kötelező olvasmányokat vették ki, lehetetlen anyaga volt, Förster meg ilyesmi. Ha elkerülne egy lakatlan szigetre, s csak 10 könyvet szabadna magával vinnie, mit csomagolna? Érdeklődött Surányiné. Katalin majd megfeszült, míg kitalált 10 olyan címet, ami az ő septében Surányinéről alkotott fogalmai szerint megfelelhet ennek az asszonynak. Az forgatta a csészéjét, hallgatott egy darabig, aztán azt mondta. Borzasztó. A lány megrémült. Tudta, hogy Surányiné annak a könyvtárnak a vezetője, ahol dolgozni fog. Azt is, hogy az az asszony a nőszövetség valami nevezetes tagja. Kadarcs Júlia unokatestvérének kérésére ez fog neki segíteni lakást keresni is. Erre bízták őt rá, és sajnos nem olyannak látszik, mint aki el volna ragadtatva tőle. Riadtan emelkedett fel. Mikor az asszony felállt, megkérdezte, mikor álljon munkába, és hol alszik ma éjjel. Itt, mondta Surányiné, nálam. Kinyitott egy ajtót, amelyet még egyszer se tárt fel addig. Katalin látott egy szobát, amelyből egy másik üres szoba nyílt, és az volt az érzése, soha életében nem nézett még ennyire csupasz helyiségekbe. Nem maradt abban a 2 szobában semmi a kályhákon kívül. Elvileg 3 szobám van, mondta Surányiné. Mecserről azt írták, maga eddig a szüleivel élt, és pár hete halt meg az édesanyja. Nekem mindenkimet megöltek, és még emlékszem rá, milyen, mikor az ember még nem szokta meg, hogy egyedül maradt. Ha úgy érzem, tudok élni magával, itt maradhat, ameddig akar. Felhozathatja a holmiát. Ha nem férünk meg, majd kerül lakás. A nőszövetség megígérte, hogy szerez. Egyelőre persze nincs, honnan legyen. Ágyazzon meg magának, adok ágyneműt és jó éjszakát. Katalin behurcolt az üres szobába egy kinyitható ágyat, olyasmit, amilyenen a tücsök aludt odahaza a kijöntő alatt, s elemezte első benyomásait. Nem voltak kedvezőtlenek. Volt valami Surányiné érzelem nélküli szívességében, ami megnyugtatta. Jól is aludt, reggel költeni kellett. Sose tudta meg, hogy Surányiné vagy egy percig állt mellette reggel, s csak nézte. Katalin ösztöne ugyanabba a sarokba húzta az ágyat, ahol valaha Surányiné lánya aludt. Annak ömlött el így szőke haja a párnán. Az aludt ilyen furán, a hasán, orrát félig a párnába temetve. Így történt, hogy Katalint életének 2. szakaszában mégiscsak Kis Sándor indította útnak, mert ha nem is tudott róla, Kadarcs Júlia unokatestvére révén ő hozta a lány életébe azt az embert, aki nagyobb hatással lehetett volna jellemének fejlődésére, mint Csándi Kornél, Dániel vagy Somos Aranka együttvéve, ha van ideje befejezni a nevelését. Surányiné nemigen beszélt az életéről. Katalin mástól tudta meg, hogy neki aztán igazán valódi, külföldi egyetemen nyert könyvtárosi képesítése van. Eredetileg a Széchenyi könyvtár alkalmazottja volt, s rögtön visszamehetett volna régi munkahelyére, csak hogy nem akart. Surányiné nem vágyott vissza oda, ahonnan egyszer el kellett távoznia. Arról is másoktól értesült, hogy Nóra számára 2 feladatkör pótolja az otthont. Az egyik a könyvtárosság, a másik a nőmozgalom. Surányiné rossz véleménnyel volt a nőkről, ostobáknak, érzelgőseknek és kegyetleneknek tartotta őket. Csak nem megvetéssel próbálta kompenzálni érzéseit, hanem tevékenységgel. Mint valami kedvetlen proféta, aki voltaképpen csupán a férfiakat becsüli, minden szabad pillanatát szervezéssel, felvilágosító előadásokkal és nőszövetségi munkával töltötte. Szenvedélyes könyvtáros volt. Azt állította, az emberek azért olvasnak keveset, mert nem keltették fel bennük az olvasási igényt. Az iskola rengeteget rombolt természetes érdeklődésükön. Az ambíciózus vagy közönyös irodalomtanárok unalmas elemzéseikkel eleve elriasztották növendékeiket az élő és a klasszikus íróktól egyaránt. Hát még azokkal mennyi a tennivaló, akik nem is jártak iskolába. Az olvasókat nevelni kell, mondta Nóra. Persze először a könyvtárosnak kell nevelnie önmagát. Ha már a könyvtárosnak van ízlése, akkor kezd a körzetének is ízlése lenni, csak hogy ehhez nem csak könyvek tartalmát kell ismerni, hanem az olvasók lelki világát, képzettségét, problémáit, még sérüléseit is. Katalin eleinte csak azt érzékelte, hogy főnöke nem ellenszenves. Utóbb hálás volt neki, pár hónap múltán forrón szerette úgy, ahogy az anyját kellett volna valamikor. Nóra volt az egyetlen azok között, akiket Katalin az íróasztal túlsó felén ülők közül megismert, akiknek mindenét elvették, mindenkiét megölték, s ő maga élő lélekkel elviselte a veszteségeket. A többiek többnyire épp úgy halottak voltak, mint hozzátartozóik vagy elpusztult létformáik. Csak húsburkuk maradt éppen, mert elvesztették az érzéket mások hasonlíthatatlanul kisebb vagy teljesen jelentéktelen szenvedéseinek megértése iránt, és elvesztették a képességet az örömre is. Katalin, míg férjhez nem ment, ott lakott Nórával. Hozzáhozatta fel mecseri bútorait, úgy élt nála, mint valami rokon. Surányiné hétről hétre nőiesedett, fiatalabbá, csinosabbá vált. Változatlanul nem magyarázkodott magáról, nem mutogatott még fényképeket sem, pedig megmaradt valami albuma, csodaképpen. Ő úgy is látta mindet, aki tova tűnt, férjét, anyját, lányát, kisfiát. Katalin sose tudta meg, mennyi alkalmat ad ő maga is arra, hogy Nóra emlékezzék. Pusztán azzal, hogy a kályha elé ül a szőnyegre, ahogy a surányi fiú szokott. Visszanéz, panaszkodik, érzékeny a torka, mint a surányiné anyjának, vagy hogy édesen kér minden ételt, mint surányi doktor, és szőkesége és fejformája a hajdani kislányéra emlékeztet. Nóra nem engedte, hogy háziaskodjék mellette. Szigorú továbbképzésre kényszerítette, gyakran el is zavarta ismeretterjesztő előadást tartani a kerületi nőszövetségbe. A lány eleinte irtózatos lámpalázzal beszélt, utóbb valahogy beletanult. Surányiné megszabta, ellenőrizte olvasmányait is, s addig nevelte, tanította a lányt, míg Katalin gyúrható masszájából lassan-lassan emberi arc kezdett kialakulni. Könyvtáruk másik kerületben feküdt, nem a pályaudvar környékén, mint a lakásuk, a régi főváros egyik jellegzetes, nem finom negyedében, a Sáfránytéren. Itt valamikor egy rossz kis cukorkagyártó üzem volt a legjelentősebb épület, mellékutcáiban cigányok éltek, elég sok lumpenproletár, bizonytalan egzisztencia. Nagy körzetnek voltak egyetlen könyvkölcsönző létesítménye. Már akkor is két műszakban dolgoztak, mikor más, hasonló könyvtárak csak egyben, s alig győzték a munkát. Katalin munkatársai közül Rózsika, két évvel fiatalabb, Emma, Surányiné helyettese, öt évvel idősebb volt nála. Egyikük se végzett egyetemet, de Katalin már az első napokban megriadt. Mennyivel többet tudnak nála, nem éppen a könyvtártudományból, hanem munkájuk technikai részéből és az emberekkel való bánásmódból. Hogy nekik kell a legtöbb olvasó számára könyvet ajánlaniuk, arra ösztönözte, hogy a Nóra megszabta kötelező anyagon túl magánszorgalomból is addig olvasson, ameddig a szeme bírja. Hát, ha talál valamit, ami érdekelné Ircz bácsit, aki hivatalosan temetőcsősz volt, de mindenki tudta, abból él, hogy eladja a Rákos keresztúrról ellopott cserepes virágokat. Ircz bácsi igényes olvasó volt, nem fogadott el akármit, Nóra meg nem tréfált. Nagyobb problémát jelentett a számára, milyen könyvet adjanak a tolvajnak, vagy a féllábú zöldségesnek, aki mint valami hűséges teknősbéka hetente felvánszorgott hozzájuk a pincéjéből, ahol árusított, mint például, hogy mivel elégítsék ki a szép Rajsz Ákosné állandó könyvészségét. Katalin gyógyult. Nem tudta, hogy gyógyul. Saját gyógyulási folyamatának átélése is olyasfajta emlék volt, mint a Pestre való utazás. Később és mással kapcsolatosan jött rá, mikor és milyen módon kezdett épülni Somos Aranka halálából, a Kis Sándor ügyből. Katalin a továbbképzés miatt tudta dátum szerint is megállapítani, mikor kezdődhetett, s hogy mehetett végbe a gyógyulása. Ha el kellett felelnie az újjáépítést, azt mondta benne az emlék, hogy azokban az időkben valahogy más szaga volt a levegőnek, meg mintha gyorsabban futott volna a Duna. A szél is élesebb volt, ahogy a rakpartot sikálta. A város, mely támolyogva lábra állott, s mint valami fegyelmezett óriás kezdte pótolni teste kiszakadt darabjait, Katalinnal együtt tápászkodott életre, s a lány úgy tudott örülni a hétköznapoknak, ahogy soha azelőtt. Emlékek, viszonyítás és félelem nélkül. Már második esztendeje élt Nóra mellett, mikor Surányiné végre feltette azt a kérdést, amit az első estén várt tőle. Hogy is élt, mit csinált, míg Pestre nem került? Katalin boldogan kezdett mesélni, aztán egyre kevésbé lelkessé vált. Nóra annyira más volt, mint bárki, akit ismert, annyira tisztelte, úgy ragaszkodott hozzá, hogy mint későbben Eleknek, neki sem merte megmondani a teljes igazságot önmagáról. Élete szereplői sors üldözött, szelíd emberekké alakultak előadásában. Dániel elveszett, Somos Arankát sírba kergette a rossz indulatú politikai türelmetlenség, Kis Sándorról nem esett szó. Nem bírta volna el, hogy Nóra rosszat gondoljon róla. S élete e jelentős eseményeinek elhallgatásával körülbelül el is döntötte sorsát. Ha Nóra megismeri Katalin igazi történetét, lelát a gócokig, s nem csak a furcsa szimptomákat észleli. Talán meg tudja győzni róla, milyen értelmetlen fantomtól fél. Ám Surányiné csak Csiszár Laciról hallott, aki tiszta emlék volt, nem kompromittáló, és fel sem tételezte, hogy ez a lány, akit annyira megszeretett, ilyen határig rabja egy az ő számára nem is létező előítéletnek. Ha Nóra sejti, mit tart önmagáról Katalin, s milyen fontos számára, hogy házasság felettesse vele hajdani szégyenét, jobban meg tudja védeni Simkó Elektől. Ám Kis Sándorról nem hallott soha, hát azokat a szögleteket csiszolta a lányon, amelyek a felszínen látszottak, s úgy remélte gondolkozni, nagyobb horizontot észrevenni is megtanította, mikor befogta a nőmozgalmi munkába, s bepótoltatta vele műveltsége, főleg ízlése hiányait.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 16. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bartók Bálátát hallják. Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó magyar ferences szerzetes Böjte Csaba a teljes önátadásról szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatják meg.
Kedves testvérek, hát a napokban ugye a gyerekek olyan ügyesek voltak, szépen énekeltek, és tényleg fegyelmezetten jártak, és kérdeztem, na hát, utolsó alkalommal miről beszéljek? És erre azt mondták, a szerelemről. Na hát eléggé kellemetlen helyzetbe hoztak, mert egész végül a szűzanyáról beszéltem, és ugye elgondolkoztam, hogy vajon, hát a szűzanya. Na, ó, te szerelmes. És azt gondolom, igen. Ugye én szeretem úgy magam elé képzelni a Szentírás egy-egy történetét, úgy kicsit gondolatba kiszínezni, úgy mondják, ez a szemlélődés. Hát én nem tudom, a nagyszentek hogy csinálták, de én szeretem például magam elé képzelni Názáret dombjait, hogy sétálnak, Szent József Máriával, jegyesek, beszélgetnek, álmodoznak, kinéznek talán szép domboldalt, ide építünk egy kicsi házat, hogy fog kinézni minden. József mondja, Mária irul, pirul. Hát hogy mondjam, szerelmesek. És olyan döbbenetes, ugye, mert hát ennek a 16-17 éves lányzónak megjelenik az úr angyala, és elmondja, hogy hát az az igazság, hogy anya kéne legyél, de hát a mennyi atya gyermekét, kis Jézus kéne világra hozni. És hát ugye gondolom szüzanyának fején átment az, hogy hát de József, meg vannak nekem álmaim, terveim, elképzeléseim, hát olyan szép volt, amit Józseffel megálmodtunk. És a nagysága Máriának az, hogy amikor igen mond az Istennek, akkor igazából egy nemet mond a saját álmaira, terveire, elképzeléseire. Igen, Máriának volt egy forgatókönyv a fejébe a saját életével kapcsolatosan. És nagy lelkűen ki tudja mondani azt, hogy legyen nékem a te igéd szerint. Ha tovább nézzük a történetet, ugye, hát József várja a szegény szüzanyát, ugye Erzsébetnél van, tudja ő jól, hát abban az időben azért gondolom nem volt ennyi telefon, meg SMS, meg e-mail, meg nem tudom micsoda, hát szegény, ugye Mária fél hatos teve karavánnal megérkezik, József kimegy eléje, nagy öröm, hát Máriának nagy hasa van. Szegény Józsefnek is mekkora fájdalom lehetett a szívében. Tudja, nem tőle van a gyerek. Valami, ami olyan szépen indult, puk. De József nagysága az is, hogy ő is az Isten elé tudja vinni a dolgait. Istentől kér tanácsot, és a mennyei atya szól, ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Két fiatal, aki Isten útján jár, és Isten, bár látszólag elválasztja őket egymástól, mégis hát egy örök életre összeköti őket. Exupéry mondta azt, hogy nem azok szeretik igazán egymást, akik egymást nézik, hanem akik tudnak együtt közösen, egy közös célra nézni. És azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet. Ugye legtöbbször a Szentmise olvasmányban is mit olvasunk fel? Hát, hogy a bolond homokra építi a házát, és jön a szél, és neki ront a háznak, és az bizony összedől. Az okos ember meg sziklára építi a házát, és jön a vihar és a szél, mert az mindig jön. Jézus nem hazudik nekünk, hogy majd olyan életed lesz, hogy nem lesznek viharok és nagyon nehéz napok. De az az ember, aki sziklára építi házát, megmarad az ő háza. Igen. Mária és Szent József mind a ketten Istenre emelik a tekintetüket. De Isten nem elválasztja őket, hanem együtt emeli fel hihetetlen magasságba a neki igen mondó embert. És én azt gondolom, hogy a mai házasságunknak, hogyha fele elromlik, és annyi összedől, akkor valóban Talán ez a momentum hiányzik, hogy ők együtt Istenre tekintsenek, hogy együtt a sziklára, az élő Istenre, a szeretet Istenére építsék a házasságukat, a szerelmüket. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy fiatalok ezt tudatosan magukba, hosszú távon, ugye 2000 éve tart a Mária József kapcsolata, azóta ők az egyház patronusai, a mennyek királynő asszonya, minden. Tehát, hogy ha mi is ilyen hosszú távú kapcsolatot akarunk építeni egymás közt, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy szívünket, szerelmünket jó Isten felé is irányítsuk. Istenbe épüljön bele a mi kapcsolatunk. Ugye a 21. század embere nagyon szeretne boldog lenni, nagyon szeretné megvalósítani önmagát. És azt gondolom, nem csak a házasságban, hanem bármilyen más építkezésnél. Hát sziklát meg kell keressük. Egy vállalkozásba is. De egy tanulmányba is. Vajon, Uram, te mit akarsz? Igazából minden döntést három szinten lehet meghozni. Hát az egyik az ösztönök nyers világa. Amikor az ember, hát hogy mondjam, mihez van kedvem, mire vágyok, mit hoz a hangulatom, és döntök. Szent József, mikor meglátta Szűzanyát, hát dönthetett volna úgy is elé a nadrágszíjas, az apád laskáját, és csinálhatott volna egy nagy jelenetet, mert sértett férfi büszkeségében elmondhatta volna maga véleményét. Nem igaz? De hát akkor Szent József nagyjából az állatok szintjén lett volna. Az állatok olyanok, hogy pillanatnyi benyomásaik, hangulatuk alapján harapnak, vagy mit tudom én, szúrnak, vagy szaladnak. Az állat az nem gondolkozik, az nem mérlegel, az nem imádkozik, az egyszerűen úgy, ahogy pillanatnyi benyomásai, vágyai vezérlik, éli a maga életét. Hát az ember ennél magasabb szintre vágyik. Szent József hazamegy, imádkozik, csendbe elgondolkozik, hogy mit is csináljak, hogy is legyen tovább. És megmeri hozni a döntését, hogy igen, titokba elbocsájtom Máriát. Azt gondolom, ez az emberi szint, józan paraszti ember gondolkodása. Hát azt gondolom, hogy nagyon sok döntés a mi életünkben ezen a szinten van. Hát ezeket nevezik, azt hiszem, érdekházasságnak, vagy hát azért melyek egyetemre, vagy valahova melyet, ez megéri, hogy is van, hogy mennyi kereset van mögötte, mekkora az üzlet, nem tudom miféle. Sajnos nagyon sok döntést ez szerint hozunk meg. De ugye Szent József nagysága pont az, hogy tud imádkozni. Istenre bízza a döntést, és az Úr szól, ne félj feleségül venni Máriát, hisz a benne fogant élet a Szentlélektől van, és Szent József Istenre figyelve ezen a természet fölötti szinten hozza meg a döntéseit. És bár nem tudja, hogy mire, hisz egészen biztos, hogy tőle akkor valaki interjút kért volna, hogy Szent József, akkor végül is ez mit jelent a mennyei atya szólása? Biztos azt mondta volna, hogy nem tudom, nem igaz? És mégis mer igen mondani a Jóistenbe, mert bízik benne. És azt gondolom, hogy ha igazán boldogak akarunk lenni, akkor mi is ezen a természet fölötti szinten kell, hogy meghozzuk a döntéseinket. Ugye, mikor egy fiatal párt megeskedtünk, akkor mit mond a pap? Hát amit Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét. Annyi fiú van, akinek a közeledése, hát hogy mondjam, talán előnyös is lenne. És mégis van egy, akiért úgy érzed, le tudnád hozni az égről a csillagot, nem? Van egy csomó ember, akinek semmi pénzé nem vasalnád az ingét, és nem főznél neki ebédet, még ha jól megfizetnék, talán akkor se. De van egy valaki, akinek, hát, hogy nem, szívesen bármit megcsinálsz. Miért? Azért, mert őt szereted, de honnan van ez a szerelem? Én azt gondolom, a Jóisten ülteti az ember szívébe a vágyat. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy merjük ezt a vágyat komolyan venni. De ugyanez van a hivatás választásnál is. A Jóisten elültet a szívedbe egy vágyat. És lehet, hogy te úgy érzed, hogy neked orvos kell legyél, és beteget ápolj, és gyerekként újból és újból ez a szép gondolat visszajön a szívedbe. Mások talán más tanácsolnak neked. Vagy talán a józanész is más mond. Meg olyan jó lenne elmenni, fürödni. De ha a szívedben ott van ez a tiszta vágy, akkor azt gondolom, neki kell ülni és olvasni és tanulni. Albert Schweitzer ugye egy felnőtt ember volt, teológus, orgonista, minden, de újból és újból a szívével visszajött ez a vágy, hogy menjen és segíjen Afrikába a bajba lévő embereken. És neki ült tanulni, és közben elment, és ongora koncerteket adott, és pénzt gyűjtött, és végül, hát mint szakképzett orvos Afrikába, egy missziós kórházat hozott létre. Igen. Miért? Mert ezt a vágyat a szívébe az Isten beleültette. És én azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt két fiatal, kedves nővér, hát hogy mondjam, Debrecenbe, Svetics, egy nagy hírű iskola, hát hogy látszólag a karrierjük, hogy sínen van minden, de ők mégis úgy döntöttek, hogy lemennek Erdélybe, a kicsik közé, szolgálni. És hogy igaz, ott nem várja jóformán senki őket, és igazából otthon sincs, de valami bentről, a lelkük mélyéről vezeti. Hát ott a Svetisben ugye ottan komoly fizetés volt, és nyugdíjalap, és minden, és szépen megy sínen az életük. És Erdélyben mi várja őket? A bizonytalanság. És mégis útra kelnek, elindulnak. És hát hogy mondjam, faluról falura járva összeszedik a gyermekeket, pénzt koldulnak, hogy legyen üzemanyag, hogy elmenjen a falukba, és ott van, amikor, hogy mondjam, a helybeli plébános vagy a polgármester is, hogy na most ebbe az állóvízbe minek kell valaki beletenyereljen, meg egyáltalán, vagy nem tudom miféle, és lenyelve a békákat, szépen egyenként összeszedik a gyerekeket, és igen, miért teszik ezt? Hát azért, mert ott bent a szívük mélyén, ezen a természet fölötti szinten, az Isten azt mondja, hogy a kicsikre figyeljetek, hogy hajoljatok le az elesettekhez, hogy menjetek, segíjetek jósággal és szeretettel. És ők ezt meg tudják tenni. És azt gondolom, az az ember, aki igen tud mondani az Istennek, az megtapasztalja azt, hogy az Úr, 100 annyit tud adni, és még arra is rá tud licitálni. Az Istent nagy vonalusságban soha nem lehet felülmúlni. Ha én egy lépést teszek az ő nevében, az elesett a kicsinyek felé, Isten 1000 annyit tesz felém. Ebben nyugodt lehetek. De mégis az elején az ember talán fél. Biztos, hogy Mária szívében is, amikor kimondta maga igényét a nagy Istennek, úgy érezte, hogy minden álma összetörik, hogy magányos lesz, hogy kilátástalan lesz az élete. És azt gondolom, Szent József is, amikor, hogy mondjam, más gyerekével együtt jegyesének igen mond, nem tudom, mi lehetett a szívében. A proféta asszony figyelmeztette is őket, és Aksimeonot, Jeruzsálem templomának bejáratánál, hogy 7 tör fogja átjárni a szíveteket, és ez nem könnyű dolog lesz, és mégis nagy lélekkel, bízalommal mennek ezen az úton. Igen, testvérem, te milyen szinten hozod meg életed nagy döntését? Bízol-e abba, hogy Isten téged is vezet? Nekünk nem olyanok kell legyünk, mint az a nyafogós gyermek, aki meglátja, hogy másik ezt kapta a karácsonyfa alatt, és nekem az kell. Hát bontsam ki az én ajándékomat. A mennyei atya nekem is adott valamit. És annak örvendjek, amit az Isten nekem szánt. Ugye érik a napraforgó. Ennyi olajat lehet préselni belőle. De napraforgóból nem szoktak parfümöt készíteni. A kis ibolyából ellenben igen. De belőle olajat nem lehet préselni. Minden, hogy mondjam, növénynek megvan a maga ajándéka. És nem egymás ajándékaiért kell ácsingózzunk, hanem a magunkét kellene kibontakoztassuk. Régebb úgy tanították az iskolába, hogy minden gyerek egy tabulára rászá. Fehér tábla, amire a tanítónéni azt ír, amit, hát ugye úgy gondolták a kommunista időben, itt a kommunista pár diktál, a tanítónéni azt írja a gyerek szívébe. És az új embertípust felneveljük. Hát nem jött össze, nem? Legtöbben felnőttek, a kommunizmus alatt szocializálódtunk, de olyan mély nyomot azért nem hagyott bennünk az akkori ideológia. Miért? Azért, mert úgy gondolom, hogy Isten minden egyes gyermeket ajándéknak szán. Ugye önök is imádkoznak, kérünk Istentől mindenféle dolgot, hogy hát Uram, adj olyan orvost, aki meg tudja oldani most az ebola terjedését, az écet, hogy meg tudja fékezni. Adj Uram olyan közgazdászt, aki tényleg úgy pontra tudja tenni a magyar gazdasági életet, vagy József Attila lelkületű költőt, vagy Kodály Zoltán hangvételű formátumú zeneszerzőt, aki ugye a magyar nép lelkét ismerve azt olyan szépen tudja megfogalmazni a dalainkat. Imádkozunk, nem? Kérünk az Istentől mindenféle szakembert, választ a problémáinkra. És én hiszem, hogy Isten minden egyes imát meghallgat, szépen gyerekbőrbe csomagolva, sutty, egy-egy édesanyának a gondjaira bízza. És nekünk felnőtteknek az a dolgunk, hogy nagy-nagy féltő szeretettel ezeket a kis csomagokat szépen kibontakoztassuk. Szénai Szent Katalin édesanyjának 24. gyermeke volt. Merte megszülni gyermekeit ez az asszony? Ha mai anya lenne, akkor egy Szénai Katalinnal kevesebb lenne az egyház történelem, és lehetne sorolni tovább. Árpádházi Szent Piroskának azt hiszem a 6. fia volt bizánci leghíresebb császára. Lehetne sorolni tovább. Merek-e Istenre figyelve döntés hozni? Családalapításkor, gyerekvállaláskor. Mire figyelek? Istenre vagy a józan paraszti eszemre? Mire hallgatok én? Félelmeimre, kishitűségemre, emberi vágyaimra, ösztöneimre? Vagy merek-e letérgyelni és a nagy Istentől tanácsot kérni? Merem-e mondani azt, Uram, itt van a te szolgád, mit akarsz, mit tegyek? Szűzanya, amikor az Istennek igen mondott, akkor ő nagyon jól tudta, hogy én marékpor, ő képtelen Isten szülni erre a világra. De azt is tudta, hogy az Isten akarata mindig teljesül. Legyen nékem a te akaratod szerint. Igen. Én azt hiszem, hogy sokszor Isten emberei érzik az ők határaikat, korlátaikat, gyengeségeiket, és sokszor nagyon kicsik, és félnek, és szorongnak, de másfelől érzik Isten végtelen erejét és hatalmát, és mernek neki menni a nagy feladatoknak. Ugye Nagy Szent Terézt, ő volt az első női egyház doktor. Ez egy nagyon nagy dolog, összesen 20-valahány egyházdoktor van. És merte az egyház őt kinevezni. Az imádkozás, a misztikus életnek az egyházdoktora. És ő volt, hogy elment egy püspökhöz, és úgy érezte, hogy egy templomot, kolostort kéne alapítani. Elmegy a püspökhöz, és azt mondja, de püspökatyám, itt ebbe a városba annyi bűnös ember van, olyan össze-vissza élnek az emberek, csináljunk egy kolostor, templomot, imádkozzunk, szenteljük meg az embereket. Erre a püspök azt mondja, de Terész, mennyi pénzed van? Hát azt mondja, van 3 aranya. És erre a püspök azt mondja neki, tudod Terész, 3 arany, és Terész, az semmi. És mit mondott erre a nagy szent? Azt mondja, így, igaz, püspök atya, 3 arany és Teréz az semmi. Abba egyet is értünk, de 3 arany, Teréz, és a nagy Isten az a minden. Ha Isten mellettünk, ki ellenünk? És annak a püspöknek valahogy elfelejtettem a nevét, de ez a templom, ez a kolostor, amit Teréz alapított 500 évvel ezelőtt, ma is áll. Igen, merek-e hittel Istenre figyelni, merek-e tanácsot kérni, akár a szerelemben, akár a családalapításba, gyermekvállalásba, vállalkozásba kezdésbe, önmagam képzésébe, továbbtanulásban. Persze, hogy sokszor úgy érezzük, hogy jaj, hogy tudném azt elvégezni, ezt a doktorátust, hát olyan nehéz meg minden. Vagy talán egy betegséggel szemben olyan kicsinek érzem magamot, jaj, az a daganat vagy valami ott a testemben. Bízakodó hittel, Uram, mit akarsz? Azt akarod, hogy éljek, gyógyuljak meg, családomról gondoskodjak, unokáimat neveljem. Na hát akkor hol az az orvos, aki megfogja a kezemet? Merjek neki menni. Olyan egyszerű bedobni a gyeplőt. Olyan egyszerű azt mondani, hogy nem lehet itt. Már Isten se tud segíteni. De ez kárinkodás, testvéreim. Ez kicsiny hitűség. Mit kér tőled az Isten? Ugye, amikor arra biztatunk, hogy imádkozzatok, akkor nem csak arról szól ez a történet, hogy ó Istennek kiár az adó, kifizetem a 2/10 rózsafűzért, és le van tudva. Nem. Az imádság arról szól, hogy leülsz a templom csendjébe, vagy a szobád magányába, és megkérdezed, itt vagyok, Uram, hallja te szolgád a te kéréseidet. Annyira el vagyok bizonytalanodva, hogyan tovább? Tavaly nyugdíjas lettem. Mit szeretnél, mit kezdek a hátralévő éveimmel? Nem? Nagyszüleimtől örököltem valami földet. Uram, mit akarsz, mit tegyek? Az unokám számára kis dióültetvényt, vagy valami mást hozzak létre? És egész biztos Isten a szíved csendjébe megszólal. És választad. És az ő válasza nem elvesz tőled valamit, hanem egy új világ kapuját nyitja ki előtted. Bízakodó lélekkel. Ő olyan magasan van, ő lát, mint egy messze látóról, látja te életedet, és tudja, hogy mi válik javadra. Ő tudja, mit rejtett el a te szívedbe, hogy az kibontakoztasson onnan, felszínre hozza. Én ugye 2583 gyereknek adtam vakációt. És egy bűnös ember vagyok, és mégis mire vágyok? Azt szeretném, hogy a gyerekeim kibontakozzanak, hogy növekedjenek, hogy mind szebbek, ügyesebbek, okosabbak legyenek. Hát, és megteszek mindent, hogy ez így legyen. Hát én, ha bűnös emberként ezt így szeretném, mennyi, atya, mennyivel inkább akarja az, hogy te kibontakozz, hogy nagyra nőj, hogy hatalmas fa legyél, hogy égigérő koronádon gyümölcsök teremjenek. Biztos, hogy vezetni akar. Olyan szép, ugye, Szentírásnak az a története, amikor Jézus szembe megy Saullal. Hát egy terrorista, egy rossz fiú. És mégis, ugye, Jézus nem elítéli ezt az embert, hanem párbeszédet kezd vele. Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? És ugye milyen szép, hogy Saulból Szent Pál lesz, a népek apostola, Jézus Krisztusnak legkiválóbb munkatársa, ki élete végén megírja a szép szeretet himnuszát. Igen, egész biztos Jézus veled is párbeszédet akar folytatni. Biztos, hogy ahogy Szűzanyával, ahogy Szent Józseffel szóba állt, ahogy rájuk feladatot bízott, ugyanúgy rám is, és mindannyiunkra, feladatot szeretne bízni az Isten. Adná az Isten, hogy meglegyen ez a szent csend, ez a sziklára épült élet, ez az Istenbe kapaszkodó emberi élet. Mert akkor egész biztos, hogy boldogok lennénk, kibontakoznánk, nagyra nőnénk, és mi is életünk végén egész biztos megírnánk mindannyian kiki a maga szép szeretet himnuszát. Amen.
Kedves hallgatóink, mai szerzetesek félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó Magyar Ferences szerzetes Böjte Csaba a teljes önátadásról szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatták meg. További szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!